A negyedik zsoltár. A karvezetőnek húros hangszerekre zsoltár Dávidé. Amikor segítségül hívtam, meghallgatott engem az én igazságom Istene. A háborgatásban tágasságot adtál nekem, könyörülj rajtam, és hallgasd meg imádságomat. Emberek fiai, meddig vagytok nehéz szívűek? Miért szeretitek a hiába valóságot, és keresitek a hazugságot? És tudjátok meg, hogy csodálatossá tette az Úr az ő szentjét. Az Úr meghallgat engem, amikor majd hozzá kiáltok. Haragudjatok, és ne akarjatok vétkezni, amiket mondotok, a szívetekben mondjátok. A nyugvó helyeteken szúrjon a szívetek. Áldozzátok az igazságosság áldozatát, és reménykedjetek az Úrban. Sokan mondják, ki mutat nekünk jókat? Megjelent bennünk a te arcod fényessége, Uram. Örömet adtál a szívembe, amikor megsokasodott a buzájuk, a boruk és az olajuk. Békességben mindjárt elszunnyadok és elalszom, mert te, Uram, ha magam vagyok is, a reménységben adtál nekem lakást. Az első vershez. A törvény célja Krisztus minden hívő megigazulására. E cél ugyanis tökéletességet jelent, nem befejeződést. De vajon minden ének, azaz kantikum, zsoltár-e? Vagy inkább minden zsoltár kantikum-e? Kérdezni lehet, hogy vajon vannak-e kantikumok, amelyek nem nevezhetők zsoltárnak, és vannak-e zsoltárok, amelyek nem nevezhetők kantikumnak. Szemügyre véve az írásokat úgy tűnik, hogy a kantikum örömet jelez. Zsoltárnak pedig azt nevezik, amit pszaltériummal énekelnek. A történet elmondja, hogy nagy misztériumként használta Dávid a pszaltériumot. Itt nincs helye most annak, hogy erről értekezzünk, mert hosszas kutatást és hosszadalmas tárgyalást igényelne. Most inkább a megtestesült ige föltámadás utáni, illetve az egyházban az ő benne hívő és remélő ember szavaira figyeljünk. Második vers. Amikor segítségül hívtam, meghallgatott engem az én igazságom Istene. Amikor segítségül hívtam, meghallgatott engem Isten, mondja, akitől az én igazságom való. A háborgatásban tágasságot adtál nekem. A szomorúság szorongatásából az örömök tágasságára vezettél engem. Háborgatás és szorongatás ugyanis minden rosszat tévő ember lelkében. Annak a szívében azonban, aki azt mondja, örvendezünk a háborgatásokban, tudván, hogy a háborgatásból türelem fakad, egészen addig, ahol ezt mondja, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott. Nincs szorongatás, jól lehet kívülről üldözők zaklatják. Az alanyváltáson pedig, amellyel a harmadik személyben mondott, meghallgatottról, azonnal átvált második személyre mondván, tágasságot adtál nekem, amennyiben nem irodalmi gyönyörködtetés miatt történik, azért lehet csodálkozni, hogy miért mondja előbb az embereknek, hogy meghallgatást nyert, és csak utána hívja segítségül a meghallgatóját. Ha csak nem arról van szó, hogy azután akart Istenhez szólni, miután elmondta, miként nyert meghallgatást a szív tágasságában. Hogy így is megmutassa, mit jelent a szív kitágulása, azaz a szívben birtokolni az oda betért Istent, akivel bensőjében beszélget. Amit helyesen értelmezünk arra, aki Krisztusban hívőként megvilágosult. De magára a megtestesült igére, akit Isten bölcsessége fölvett, nem látom, hogyan lehetne érvényes, hiszen emberségét Istensége soha nem hagyta el. Miként azonban az ő imádsága, inkább a mi gyöngeségünk megmutatása, úgy a szívnek e hirtelen kidágulásáról is beszélhet ugyanaz az Úr a híveinek, akiknek személyét akkor is magára vállalta, amikor ezt mondta: éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, és a folytatás. Ezért a tágasságot adtál nekem szavakat is, mondhatja az Istennel beszélgető legkisebb testvérei egyikének nevében, kinek szívében a nekünk adott Szentlélek által ott van a kiárasztott szeretete. Könyörülj rajtam, és hallgass meg imádságomat. Miért kéri ismét, amikor már mondta, hogy meghallgatást nyert, és tágasságra vezették? Vajon miattunk, akiknek ezt mondják, ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk csak álhatatosan? Vagy hogy abban, aki hitt, tökéletesen megvalósuljon az, ami elkezdődött? A harmadik vers. Emberek fiai, meddig vagytok nehéz szívűek? Isten fiának eljöveteléig tartott a tévedésetek. Miért vagytok továbbra is nehéz szívűek? Mikor lesz vége a hamisságoknak, ha az igazság jelenléte nem szüntette meg azokat? Miért szeretitek a hiába valóságot, és keresitek a hazugságot? Miért akartok boldogságot az alávaló dolgokból? Egyedül az igazság tesz boldoggá, amelyből minden létező nyeri a maga igazságát. Mert hiúságok hiúsága, és minden hiúság. Mi haszna az embernek minden munkájában, amellyel vesződik a nap alatt? Miért tart tehát fogságában titeket a mulandó dolgok szeretete? Miért keresitek az utolsó dolgokat úgy, mint elsőket, holott hiába valóságok és hazugságok? Arra vágyódtok, hogy veletek maradjanak azok a dolgok, amelyek úgy mennek át, mint az árnyék. A negyedik vers. És tudjátok meg, hogy csodálatossá tette az Úr az ő szentjét. De ki mást, hanem őt, akit föltámasztott az alvilágból, és az égben a jobbjára ültetett. Intelmet kap tehát az emberi nem, hogy ezek után e világ szeretetéből feléje forduljon. De ha valaki megütközik az, és tudjátok meg, fordulaton, könnyen észreveheti, hogy a Szentírásban gyakori ez a fordulat a próféták nyelvében. Ugyanis gyakran találod ezt a kezdetet, és mondta neki az Úr, vagy és lőn az Úr igéje hozzá. Ez a kapcsolás, amikor nem előzte meg olyan mondat, amihez kötődne, talán az igazságnak olyan hangon történő kimondására utal csodálatosan, amely a szívbéli látással kapcsolatos. Lehetne mondani, hogy az előző mondat, miért szeretik a hiúságot és keresitek a hazugságot? Úgy hangzott, mintha ezt mondaná, ne szeressétek a hiúságot, és ne keressétek a hazugságot. És ha így van, akkor simán folytatódik a beszéd, és tudjátok meg, hogy csodálatossá tette az Úr az ő szentjét. De a közben lévő diapszalma kizárja ezt az előzővel való kapcsolatot, mert akár héber a szó, és mint egyesek mondják, annyit jelent, mint amen, akár görög, ami szünetet jelent a zsoltározásban, mert amit zsoltárként mondanak, az a psalma. A zsoltározásba beiktatott szünetet pedig diapszalmának mondják, és miként a szimpszalma, a hangok kapcsolódása éneklés közben, úgy a diapszalma, a hangok szétválasztása ott, ahol szünet van az éneklésben. Tehát akár így, akár úgy, akár amúgy, bizonyos, hogy helytelen folytatni és összekapcsolni a jelentést ott, ahol diapszalma van. Az Úr meghallgat engem, amikor majd hozzá kiáltok. Úgy gondolom, ezzel bennünket figyelmeztet, hogy nagy szívbéli szándékkal, azaz belső és testetlen kiáltással kérjük Isten segítségét, mert amennyire örülnünk kell a megvilágosodásnak ebben az életben, annyira imádkoznunk kell az ezen élet utáni nyugalomért. Ezért akár az evangelizáló hívőtől, akár magától az Úrtól hangzik, úgy kell értenünk, mintha ezt mondaná, az Úr meghallgat benneteket, amikor hozzá kiáltotok. Az 5. vers. Haragudjatok, és ne akarjatok vétkezni. Fölvetődik ugyanis, ki méltó a meghallgatásra? Vagy nem hiába kiállt-e a bűnös az Úrhoz? Tehát haragudjatok, mondja, és ne akarjatok vétkezni. Amit kétféleképpen lehet érteni. Vagy így, ha haragusztok is, ne vétkezzetek, azaz, még ha föl is támad az indulat a lélekben, ami fölött a bűn büntetése miatt nem tudunk uralkodni, legalább ne adja beleegyezését hozzá az ész és az elme, amely újjászületett Isten szerint, hogy elménkkel Isten törvényének szolgáljunk akkor is, ha testtel még a bűn törvényének szolgálunk. Vagy érthetjük így, tartsatok bűnbánatot, azaz haragudjatok magatokra az elkövetett bűnök miatt, és tovább már ne vétkezzetek. Amiket a szívetekben mondotok, amit igazában, hogy a mondat teljes legyen, így kell érteni, amiket mondotok, a szívetekben mondjátok, azaz ne legyetek olyanok, mint a nép, amelyről ezt mondta, ajkukkal tisztelnek engem, a szívük azonban távol van tőlem. A nyugvó helyeteken szúrjon a szívetek. Ez az, amit már mondott a szívetekben. Ugyanis a szívek azok a kamrák, amelyekről az Úr beszélt, amikor arra intett, hogy zárt ajtók mögött imádkozzunk. A szúrjon a szívetek pedig, vagy a bűnbánat fájdalmára vonatkozik, hogy a lélek önmagát büntetve szúrja át önmagát, nehogy Isten ítéletekor elítélve gyötrődjön, vagy a serkentésre vonatkozik, hogy mint egy ösztökétől keltegetve keljünk föl Krisztus világosságának látására. Vannak, akik szerint nem azt kell olvasni, hogy szúrjon a szívetek, hanem azt, hogy táruljatok ki. Mert a görög zsoltáros könyvben a katanigéte szó áll, és a szív kitágulására vonatkozik, amely befogadja a Szentlélek által kiárasztott szeretetet. A 6. és 7. vers. Áldozzátok az igazságosság áldozatát, és reménykedjetek az Úrban. Ugyanezt egy másik zsoltárban így mondja, áldozat Istennek a megtört lélek. Ezért nem képtelenség itt úgy érteni, hogy az igazságosság áldozata ugyanaz, mint ami a bűnbánat által történik. Mert mi igazságosabb, mint hogy valaki a saját bűneiért, amelyek miatt jobban haragszik önmagára, mint mások bűneiért másokra, önmagát büntetve feláldozza magát Istennek. Vajon az igazságosság áldozata nem a bűnbánat utáni igaz cselekedetek? Mert az itt is közbeiktatott diapszalma méltán sugallja a régi életből való átmenetet az új életbe. A bűnbánat által meggyengült, vagy egészen meghalt régi embert az igazságosság áldozataként ajánlják föl Istennek az új ember újjászületése által, amikor a már megfürdetett lélek önmagát ajánlja föl, és a hit oltárára teszi isteni tűzzel, azaz átadja a Szentléleknek megemésztésre. Így tehát az áldozzátok az igazságosság áldozatát, és reménykedjetek az Úrban, értelme ez, erkölcsösen éljetek, és reméljétek a Szentlélek ajándékát, hogy az igazság, akinek hittetek, megvilágosítson benneteket. De a mondat befejezéseként ott áll, hogy reménykedjetek az Úrban. De ugye csak jókat remélünk. Mivel azonban mindenki azt a jót kéri Istentől, amit szeret, nem könnyű olyanokat találni, akik a belső javakat szeretik, azaz a belső emberhez tartozó dolgokat, melyeket egyedül kell szeretnünk, és minden egyebet szükségleteink szerint kell használnunk, és nem örvendenünk kell bennük. Csodálatos módon, amikor ezt mondta, reménykedjetek az Úrban, hozzátette, sokan mondják, ki mutat nekünk jókat. Ez a beszéd és ez a kérdés mindennapos az ostobák és a gonoszok körében. Akár azok körében, akik békét és nyugalmat keresnek e földi életben, de az emberi nem gonoszsága miatt nem találják, és vakságukban vádolni merik a dolgok rendjét, amikor a megérdemelt dolgok közepette úgy gondolják, hogy a jelen idő rosszabb, mint a korábbiak. Akár azok körében, akik a nekünk ígért eljövendő életét kétségbe vonják, és róla lemondva gyakran mondják, ki tudja, igaz-e, vagy ki jön föl az alvilágból, hogy hírt hozzon ezekről? Tehát egyszerűen és röviden, a belsőleg látóknak megmutatja, hogy milyen jókat kell keresni. Amikor válaszol azoknak, akik ezt kérdezik, ki mutat nekünk jókat? És mondja, megjelent bennünk a te arcod fényessége, Uram. Ez a fényesség az ember teljes és igaz java, amit nem szemmel, hanem elmével lehet látni. A megjelent bennünk valami olyat jelent, mint amikor a pénzre ráverik a király képét. Az ember ugyanis Isten képére és hasonlatosságára alkottatott, amely kép mást a bűnével elrontott. Igazi és örök java tehát, ha újjászületve újra megjelenik benne ez a kép más. És úgy hiszem, ide tartozik az, amit egyesek okosan így értenek, tudnilik az, amit az Úr a császár pénzét látva mondott, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Mintha azt mondaná, miként a császár követeli tőletek képe veretét, úgy Isten is. És miként neki megadják az adópénzt, úgy Istennek jár, az ő arcának fényességével megvilágosított és megpecsételt lélek. Örömet adtál a szívembe. Tehát nem kívül kell keresni az örömet azoknak, akik még nehéz szívvel szeretik a hiúságot és keresik a hazugságot, hanem belül, ahol megjelent Isten arcának fényessége, mert a belső emberben lakik Krisztus, miként az apostol mondja. Ugyanis a belső ember látja az igazságot, hiszen ő megmondta, én vagyok az igazság. És amikor az apostolban beszélt, aki ezt mondja, vajon tapasztalatot akartok szerezni arról, aki bennem beszél Krisztusról? Ugyancsak nem kívül beszélt hozzá, hanem a szívében, azaz azon a nyugvó helyen, ahol imádkozni kell. De a mulandó dolgokat követő emberek, akik bizony sokan vannak, nem tudtak mást mondani, csak ezt, ki mutat nekünk jókat, mert a bensőjükben lévő igaz és biztos jókat képtelenek látni. Így tehát helyesen mondja róluk a folytatásban, amikor megsokasodott a búzájuk, a boruk és az olajuk. Nem véletlen a birtokos rag, a buza, a bor és az olaj esetében. Van ugyanis Istennek is búzája, mégpedig az élő kenyér, aki az égből szállott alá. Van Istennek is bora, mert megrészegít házad bősége, és van Istennek is olaja, amiről ezt mondja, megkented olajjal a fejemet. Sokan pedig azok vannak, akik mondják, ki mutat nekünk jókat, és nem látják, hogy a mennyek országa bennük van, amikor megsokasodott a buzájuk, a boruk és az olajuk. A megsokasodás ugyanis nem mindig jelent bőséget, sőt, nem ritkán inséget jelent, mivel a mulandó gyönyörűségeknek átadott lélek mindig ég a vágytól, és nem tud betelni. És a sokféle és terhes gondoskodástól szétszóródva az egyszerű jót nem láthatja. Amilyen az a lélek, akiről ezt mondják, a test ugyanis, amely elvész, megnehezíti a lelket, és a földön lakás elnyomja a sokat gondolkodó elmét. Az ilyen lélek a mulandó javak születésének és elfogyasztásának váltakozásától, azaz búzája, bora és olaja idejének számlálatlan fantázia képével eltelve úgy megsokasodott, hogy képtelen megtenni, amit parancsoltak neki. Gondolkodjatok az Úrról jósággal, és a szív egyszerűségében keressétek őt. Ez a megsokasodás ugyanis nagyon ellentétes ezzel az egyszerűséggel. És ezért elhagyva azokat, akik sokan vannak, tudnélik azokat, akik a mulandó dolgok vágyától sokasodtak meg, és mondják, kimutat nekünk jókat, melyeket nem testi szemekkel, hanem belül, a szív egyszerűségével kell keresni. A hívő férfi felujjong és mondja, békességben mindjárt elszunnyadok és elalszom. Az ilyenek méltán remélik, hogy elméjük teljesen elidegenedik a halandó dolgoktól, és megfeledkezik e világ nyomorúságairól, amit az elszunnyadás és az elalvás szépen és prófétai módon jelent. Mert ebben az állapotban a legnagyobb békét semmiféle tolongás nem zavarja meg. Ez azonban már nem ebben az életben történik, hanem a jelen élet utáni életben kell remélnünk. Ezt mutatják a jövő időben álló igék is, mert nem azt mondja, hogy elszunnyadtam és elaludtam, vagy elszunnyadok és elalszom jelen időben, hanem jövő időben szunnyadok el és alszom el. Akkor ez a romlandó magára ölti a romlatlanságot, és ez a halandó magára ölti a halhatatlanságot. Akkor a halált elnyeli a győzelem. Ezért mondja, ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, türelmesen várjuk. A 10. vers. Ezért méltán fűzi hozzá a végén, és mondja, mert te, Uram, ha magam vagyok is, a reménységben adtál nekem lakást. Nem azt mondta, adsz nekem, hanem adtál nekem. Ahol tehát ez a remény van, minden bizonnyal az is ott van, amit remél. És jól mondja, ha magam vagyok is, ez ugyanis azokkal a sokakkal szemben megélt magányra utalhat, akik megsokasodtak buzájuk, boruk és olajuk idejétől, és mondják, kimutat nekünk jókat. Ugyanis elvész ez a sokféleség, és az egyedül valóság marad meg a szentekben, akikről az apostolok cselekedetei ezt mondja, a hívők sokaságának egy volt a lelke és a szíve. Tehát magányosaknak és egyszerűeknek, azaz a születő és elpusztuló dolgok sokaságától és tömegétől elkülönültnek, az egység és az örökké valóság szerelmeseinek kell lennünk, ha mi egy Urunkhoz és Istenünkhöz akarunk tartozni.